Én is köszöntöm szeretettel a testvéreket, örülök, hogy itt lehetek. Egy évet késtem, mert már a múlt októberben meg voltunk hívva, de arról lemaradtunk, úgyhogy örülök, hogy most itt lehetek, és együtt ünnepelhetünk, és együtt adhatunk hálát. Egyetlen Biblia verset fogok felolvasni, a II. Korintus levél 9. fejezetének 15. versét. II. Korintusi levél fejezetének 15. verse így hangzik. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Urunk, köszönjük, hogy meg akarsz áldani bennünket, mert te áldó, jó Isten vagy. Vonj magadhoz közel, szeretnénk nyitott szívvel itt lenni, és megáldva elvenni majd. Imádkozunk testvéreinkért, akik máshol jöttek össze a te nevedben, hogy legyen ott is ige, amely megváltoztat, megvigasztal, fölemel, vagy porba sújt, ha kell. Imádkozunk azokért, akik szenvednek, talán éppen haldokolnak, éheznek, menekülnek, fájdalmaik vannak, légy velük is, ad, hogy ők is meglássák a te jelenlétedben a hálának az okát. De mi különösen, akik jólétben élünk, köszönjük, Atyánk, hogy a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért meghallgatsz minket. Amen. Reggel, ahol az ima órán itt gyülekeztünk, és mi is elindultunk aránylag korán, hogy ideérjünk 9-re, illetve 9:45-re kellett ideérni. Ugye eszembe jutott egy kis sztori, hogy a fiatal ember megkérdezi vasárnap reggel az anyukáját, hogy anyu, mondj nekem 3 érvet, hogy miért menjek el ma reggel a gyülekezetbe. Ez egyszer lelkipásztor konferencián hangzott el egyébként, ez a sztori. Hát az anyuka azt mondja neki, hogy fiam, hát minden rendes keresztény elmegy vasárnap a gyülekezetbe. 2, ha a gyülekezetben mész, biztos, hogy fogsz igét, bátorítást, erősítést kapni. A 3. érv meg azért kell elmenned a gyülekezetbe, mert te vagy a gyülekezet lelkipásztora. Néha így reggel, ugye, amikor úgy föl neki veselkedünk, hogy elérjünk 9 órára a gyülekezetbe és az alkalomra, nem is olyan egyszerű ez. Néha arra gondoltam, hogy miért nem kezdünk mi 10-kor? Az kicsit jobb lenne a gyerekeinknek, meg a fárasztó hét után mondjuk 10-kor elindulni, és 10-kor neki kezdeni az istentiszteletnek még kényelmesebb is lenne. Lehet, hogy ez is egy szempont. De örülök, hogy itt vannak, és együtt lehetünk. A hálaadással kapcsolatban eszembe jut egy másik sztori, amikor megkérdezik a Pistikét, aki ajándékokat kapott, többféle ajándékot kapott, ugye, hogy Pistike, mit kell most mondani? És azt mondja Pistike, hogy kérek még. Mi is így vagyunk vele egy kicsit, mert rengeteg kérni valón van, de a hálaadó napon Isten talán arra szeretne megtanítani engem és minket, hogy ne csak mondjam azt, hogy hála, és hogy köszönöm neked, Uram, hogy váljak hálás emberré. Akire, ha megkérdeznék, hogy mi a jellemzője, talán azt lehetne mondani, vagy azt lehetne esetleg egyszer a sírkövére is írni, hogy hálás ember, vagy hálás ember volt. Ha sírkövére írnánk, azt is lehetne még írni, hogy és ott most meg folytatja a hálaadást ugye a mennyben. Egy olyan világban, ahol nem jellemző a hála, hanem a lázadás, a követelődzés, az asztal csapkodása. Ma is, meg régebben se volt olyan egyszerű, hanem kihívás, és azt is mondhatnám, hogy Isten munkája, a Szentlélek munkája, egy csoda, ha hálás apává, anyává, férjé, feleségé, gyermekké válunk. Azt gondolom, hogy megérdemli Isten, hogy ilyen legyek, és egy jó reklámja a Krisztusnak, és a kereszténységnek, és a Bibliának, Isten munkájának az, ha ez lehet az életünkre a jellemző, nem csak hálaadó napon, hanem máskor is. Bár hálódó napon se könnyű, ugye, mert nehéz ideérni ima órára, hogy együtt mondjunk hálát. De ha kimunkálhatná bennünk Isten ezt, hogy ott legyen a szívemben talán először a hála. Ha Pál apostolnak ráléptek volna a tyúk szemére, akkor úgy néz ki, hogy a hála jött volna ki belőle először. Azzal kezdte. Mert amikor a Filippi börtönbe be volt zárva, a belső börtönbe, talán patkányok közé, kalodába szorított lábbal, akkor éjféltálban a Sílás barátjával nem csinált mást, mint Isten dicsőítette. Fantasztikus, szép munkája Istennek és a Szentléleknek egy ember életében, amikor valahol az Isten dicsőítés és a hála van ott első helyen. Aztán persze utána jöhetnek a kérések is, mert teológiailag stimmel, ugye az Úr Jézus maga mondta, hogy kérjetek és adatik nektek, és aki kér, az mind kap, és hogy jellemző a Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben is az, hogy az ember kér, és kitől kérne mástól, mint első helyen és elsősorban a mindenható, hatalmas Istentől, az univerzum urától, akinek mindenre van képessége és lehetősége. De beszél a Biblia arról, hogy hálaadással tárjuk föl kéréseinket ő előtte. Valahogy ez a sorrend. Három dolgot szeretnék mondani ma reggel, három K-betűs szót, amiért hálát adhatnánk ma. Talán ezért is, hogy jobban megjegyezzük. Én ezen nyugodtam meg, ezen a három üzenetem ma reggel. Az első, akiért és amiért hálát lehetne adni, amíg a szívünk utolsót nem dobban, az a Krisztus. A Krisztusért. A názáreti Úr Jézus Krisztusért. Ami megváltókért. Aki karácsonykor megszületett, aki járta a földön az élete útját, és tanított, és szeretett, és magához ölelt, és fölemelt, és gyógyított, és megmutatta a mennybe vezető utat, hogy kicsoda Isten, kicsoda az Atya, mit jelent, és hogyan lehet embernek lenni, mi az emberi életünknek az értelme, hogy lehet helyreállni, mit lehet kezdeni a bűnnel, hogyan lehet megszabadulni, hogyan lehet kifényesedni. Aztán nagypénteken ugye két rablógyilkos között kifeszítve meghalt miattad és miattam. És harmadik napra, amikor senki nem várta, szinte senki nem várta, csodálatosan föltámadt és él, és a mennybe ment, az uralmát gyakorolja, és minden jó áldást osztogat nekünk, és visszaérkezőben van, és váratlanul egy pillanat alatt, úgyhogy nem küld előtte e-mailt, vagy SMS-t, vagy egyéb üzenetet, fog megérkezni. Hogy magához ölelje az övéit, a gyülekezetet, és átformálja, és magával vigye, és valami egészen új jöjjön létre, az a jövő, amire mindannyian vágyunk. A Krisztusért. Mikor Pál apostol azt mondja, hogy kimondhatatlan ajándék. Persze, hogy ki tudjuk mondani, hogy Jézus, vagy az Úr Jézus, vagy az Úr Jézus Krisztus, vagy a názáreti Úr Jézus Krisztus. De ő azt mondja, hogy kimondhatatlan ajándék számára. Aki olyan buzgó volt zsidó létére, hogy akármilyen kitüntetés lehetett volna neki adni a Sanhedrintől és a belügyminisztériumtól akkor, és azt mondja magára, hogy az övéit üldöző, Istent káromló és erőszakos ember voltam. De a damaszkuszi úton rászólt a föltámadt Jézus, názáret Jézus, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? És abban a pillanatban leesett neki, és kinyílt számára az, hogy kicsoda a Krisztus. A Mesiás, az üdvözítő. A világ megváltója, akiről a proféták szólnak, aztán megérkezett, és úgy halt meg, ahogy meghalt, és föltámadt, és él, hiszen megállított az úton elkeseredett, nyomorult életemben. És egy új esélyt adott, sőt, elhívta arra, hogy a pogányok apostola legyen, és az ő igéjének hirdetője, még a császár előtt is. És ő tölti be az életét, a föltámadt győztes Krisztus. És azért nevezik őt kereszténynek, meg minket is, krisztusiaknak. És ezért, ha hívők vagyunk, akkor valahol mégis mindenek ellenére a hála fog kicsordulni belőlünk a Krisztus miatt. Mert őt ismerjük, mert hozzátértünk meg, mert a gyermekei lettünk, mert többségünkben bemerítkeztünk, és a követői lettünk, és bizonyos szolgálatban állunk. Ezért mondom, hogy a mi hálánk oka elsősorban függetlenül attól, hogy termette a paradicsom, vagy nem, vagy hogy milyen nehézségek, körülmények vettek körül, ott van a szívünkben, és legyen ott a szívedben a hála a Krisztusért. És ha nem lenne másért hálát adni való, mert Afrikában ma vannak olyan emberek, és olyan hívő testvéreink, akik talán tegnap ettek utoljára három rizszemet, de ha megkérdeznénk őket, hogy boldog vagy-e, akkor lehet, hogy körül táncolna és a Krisztusról tenne bizonyságot. Azok az emberek válnak hálás emberré, akiket a Krisztus megszabadított. Ismeritek azt az éneket, egy kis kánon megtanulhatjuk, ha nem ismernétek. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Van, aki ismeri? Hát a feleségem, akkor kezdjünk bele. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Ezt nem Pál apostol alkotta ezt az éneket, de alkotatta volna nyugodtan, ugye? Valahol héberül énekelnie nekünk. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. A megszabadított embernek a bizonyságtétele. Megszabadított az óemberemtől, az önzésemtől, a süketségeimtől, a bűneimtől, a múltamtól, a kétségbeesésemtől, a depressziómtól, a a félelmeimtől, és ezért hálás vagyok, azaz áldom az Isten bárányát. Na énekeljük el még kétszer, és utána kánonba, jó? Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Milyen szép győztes mondat. Mert megszabadított, ezért áldom az Isten bárányát. Ha kell, akkor hallgatok mélyen, az is az. Ha kell, akkor bizonságot teszek, ha kell, akkor éneklek, ha kell, akkor adok, ha szolgálok. Áldani az Isten bárányát, és ezért mondom, hogy hálaok elsősorban nekünk a Krisztus. Na akkor a kánon. Itt fogjuk, mi leszünk az első szak. Jézus, majd mondom csak, hogy Jézus Krisztus, így jön, jó? Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. Isten, nagyon jó. Az első okunk a hálára, ami megmaradt szeretteim, ha haldoklunk és a vaságyat fogjuk fogni, vagy a szerettünk kezét, a Krisztusért. Akiben, ha hiszel, akkor átmész a halálból az életbe. És akiben, ha hiszel, át fog venni a másik kezébe. A legcsodálatosabb lénye az univerzumnak. Az érted is halt, átszegzetkező és föltámadt Jézus Krisztus, akit eddig is milliók imádnak és követnek, és a mennyben pedig örökké fogjuk őt imádni azért, amit tett, mert különben ellennénk veszve örökre nélküle. És ha nem hiszel az Úr Jézus Krisztusban még, akkor arra szeretnélek biztatni, hogy ma indulj utána, és ma dobd a karjaiba magad, hogy üdvözülj, hogy boldog légy, hogy újat kezd, hogy meglegyél mentve. Mert az életünk, a hívő életünk legnagyobb hála oka a Krisztus. Mert ha ő nem jött, lehet volna, azt mondja a Biblia, el lennénk veszve. És aki nem hisz ő benne, annak nincs üdvössége. De aki hisz ő benne, annak örök élete van. És ezért mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. És ezért mondta Pál a filippi börtönőrnek, aki előtte szétverte a hátát, és ott éjszaka, amikor megkérdezte a börtönparancsnok, a rabot, hogy uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Akkor azt mondták, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind a te házad népe. Aztán hitt, és még azon éjszaka bemerítették azokat, akik hittek. Micsoda éjszaka! És Pál apostol soha fényes napokon, és borús napokon, és szenvedésben, és nehézségben, és butaságok, és lázadások, és értetlenségek között nem felejtette el a Krisztust. Ő töltötte be. És nagyszerűek azok a férfiak ma, akiknek Krisztus az első az életükben. És nagyszerűek azok a nők, és anyák, és házaspárok, és nagyszülők, és idős emberek, akiknek Krisztus az első az életükben. Nem a múlt nagy tettei, és fájdalmai, és nehézségei, és betegségei, és nyomorúságai, mit tudom én, hanem első helyre tolakodott a Krisztus az életükben, mert ezt szeretné, a fő helyet szeretné eltölteni. A szívemben és az életemben. Mert annyi baj, és annyi nyavaja, és annyi infláció, és annyi probléma, és annyi hiány volt mindig, és van is, és lesz is ebben a világban. Hogy nekünk szükségünk van a Krisztusra. És ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És az atomkori embernek, a mai embernek, a gyermekeinknek, és az unokáinknak, és a dédunokáinknak, és az ükunokáinknak, és minden e földre született embernek szüksége van rá. Talán könnyebben el fogják ezt hinni, ha látják rólam, az apjukról, vagy a nagyapjukról, mert van már közben három unokánk, mióta utoljára itt jártam, hogy a Krisztus a nagy számára. Nem okvetlenül a siker, meg az elismerés, meg a beosztás, meg a pénz, meg a kutyafüle, hanem a Krisztus. És az a gyönyörű hálaadó élet, hálaadó viselkedés, ami Istennek tetszik, ha ő lehet első az életünkben. legyek hálás, légy hálás. Kezd azzal a hála Istennek hétfő van napot, hogy hálát adsz a Krisztusért. Mindent elveszíthetnénk sorba, ha ő megmarad nekünk. Az elég. A második pontja a prédikációmnak, hogy adj hálát a kenyérért. Az egyszerű gyerek, mikor úgy reggelinél imádkozott, akkor úgy nézte végig az asztalt, hogy köszönöm a lekvárt, meg a kóbászt, meg a kenyeret, meg a vajat, meg ha van itt paprika, meg erős paprika, csípős paprika, gyönyörű szép szőlőfürt, alma, lehetne még itt kacsasült, fokhagymás kacsasült, meg habos, nem tudom én milyen fagylalt is, a kenyérért, ami benne van a munkahelyünk, a jövedelmünk, a megélhetésünk, a házunk, az ennivalónk, a reggeli ebédünk, vacsoránk és a müzli adagunk, a kenyér. Nem természetes az, hogy van, kegyelem az, hogy van, valószínűleg meg kell érte keményen dolgozni, meg kell érte izzadni, legyek érte hálás. És te is légy érte hálás, mikor az anyu megfőzi néha spenóttal, mert egészséges, és ne kevergesd, és ne válogasd, és nem mondd, ez már megint, hanem egyen meg hálaadással, és puszíja meg a kezét, aki megfőzte, és utána mosogassak el, hogy neki ne kelljen. Légy hálás a kenyérért. Nem természetes. Akik idősebbek tudják, hogy voltak szegény és nehéz idők. És a hívő ember imádsággal kezdi a munkáját ma is, és úgy is fejezi be, és megköszöni azt, amit az Úr adott, nem csak hálaadó napon. Adjunk hálát a kenyérért. Úgyhogy megdolgozunk érte, úgyhogy megesszük, úgyhogy talán tovább is adjuk, úgyhogy nem pazaroljuk el, úgyhogy értékeljük, hogy Isten adta javak közé tartozik az, hogy nekünk ami van, az van, nem loptuk, hanem megdolgoztunk érte, és rajta van az áldás. Egy idősebb atyafia, amikor ebéd után együtt ettek a gyülekezetben, akkor így a morzsákat így föltetszette az asztalterítőről, és megkérdezték a többiek, hogy te miért csinálod ezt? Azt mondja, tudod, fogságban voltam, és ott éheztünk. Én nem tudom, mi az, hogy éhezni. Voltam, éhez szoktam néha lenni, és jobb, ha a feleségem készíti akkor már a vacsorát, mert éhesen egy kicsit olyan idegesebb vagyok. Nem volt mit enni. És azt mondja, meg akarom becsülni még a morzsáját is. És hálát adok érte, hogy van. Mi egy olyan világban élünk most, ahol ez olyan természetes. És sokan vágják magukat a földhöz, ha nem úgy van, ahogy ő szeretné. Isten azt szeretné, hogy hálás legyek a kenyérért. És talán adhatok másnak, és talán meghívhatok néha valakit az asztalomhoz. Jézus azt tanácsolta, hogy valaki olyat hívjak néha, aki nem tud visszahívni, mert nincs neki. Jó, meghívhatom a barátaimat is természetesen. Meg azt, aki fényesíti a házamat, mert okos, meg gazdag, meg sok diplomás. Nem baj. De néha talán annak is adhatok, akinek nincs. És aki, és van olyan cigány gyerek bejönni a házunkba, hogy látom rajta, hogy nem evett már most egy napja. Különösen akkor, mikor már hogy elfogyott a fizetés, és a következő még nem jött meg. És néha a Biblia azt mondja, hogy néha Jézust, vagy néha egy angyalt vendégelünk meg. Ha készek vagyunk néha kicsit megosztani azt, amink van. Ez is biblikus, ez is krisztusi, ez is Isten szerint való. Kaptam még tavaly egyszer egy e-mailt, ahol ez volt benne, gondoltam, most felolvasom itt a kenyér témához. Tulajdonképpen hálás vagyok a feleségemért, férjemért, barátnőmért, barátomért, aki panaszkodik a vacsorára, mert az estét velem, azért vagyok hálás, mert az estét velem tölti itthon, és nem valaki mással. A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy mosogatnia kell, mert ez azt jelenti, hogy itthon van, és nem az utcán kóborol. Az adókért, amelyeket ki kell fizessek, mert azt jelenti, hogy alkalmazott vagyok, van munkahelyem. A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy estét. Ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm. Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben. Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a csatornát, lapátolhatom a havat, mert ez azt jelenti, hogy van házam. A parkolóhelyért, a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt jelenti, hogy tudok járni, és még autóm is van. A nagy fűtés számláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam, és nem fáztam. Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert azt jelenti, hogy hallok. A mosni vagy vasalnivalókért, mert azt jelenti, hogy van ruhám. Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam keményen dolgozni. Hogy meghallom hajnalban az óra csengetésért, mert azt jelenti, hogy élek. És végül a sok, itt úgy volt a levélben, a sok buta e-mailért, amit kapok, mert azt jelenti, hogy van családom és sok barátom, akik szeretnek engem, és gondolnak rám. Adjunk hálát, és legyen első helyen az életünkben az a Krisztus. És mindaz, ami vele jár, kegyelemből ajándékba. Olyan nagy kincs, akkora kincses láda, érdemes benne turkálni. Micsoda kincseket kaptunk a Krisztusban, ami másnak nincs, aki nem hisz ő benne. A kenyérért. Nem természetes. Hálára van okom érte. Meg akarom becsülni. Másnak is akarok belőle adni. Még egy kábetű szó, és akkor amen mondok. Egyszer hosszú volt a prédikáció, és a fiatalember a hátsó padban fölkelt és elindult kifele. Az evangelizáció volt, és az evangelista kérdezte, hogy hé, fiatalember, hova megy? Azt mondja, hogy megyek a fodrászhoz. Azt mondja, most a fodrászhoz? Azt mondja, igen, az elején még nem volt olyan hosszú a hajam. És valaki más meg az óráját emelgette ott a hátsó padban, én is voltam már ilyen prédikáció, hogy valaki már mindjárt nézte 5 perc után az óráját, majdnem, hogy ideges lettem tőle. Emelgette az óráját a hátsó padban, és azt mondja az evangélista, ott meg el akarja valaki adni az óráját. De még talán nem tartunk ott, hogy nézem az órát. A harmadik, adjunk hálát a küldetésért. Nekünk küldetésünk van. Mint a sónak és a fénynek. Jézus mondta, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. A keresztényeknek küldetése van, a gyülekezet okkal van itt. Mert ha nem lenne küldetésünk, a megtérésünk pillanatában az Úr Jézus elvitt volna a mennybe, mert a mennyben sokkal jobb lenni, mondja Pál. Hálát a küldetésért. Hogy nem csak magamért élek, hanem másokért. Van mondani valónk, van üzenetünk ennek a világnak. Nem egy kereszténység után a korban élünk, vagy ha úgy lenne, akkor van küldetésünk, és van mondani valója a gyülekezetnek, mert a gyülekezet a Krisztus teste, az eklézsia, a világból kihívottak, és a Krisztus vérén megváltottak közössége, és van nekik soha el nem múló üzenetük. Ige, ami megváltoztat, és megvigasztal, és helyreállít, és meggyógyít, és van szavunk az egészséges földi élethez. Van a kiegyensúlyozott házasságokhoz hozzászólása és javaslata a Bibliának. Nem kell szétesnie, nem kell elválni, nem kell drogossá lenni, nem kell alkoholistává lenni, vagy ha valaki lett volna, az, ha Krisztus előtt kinyitja a szívét, megváltozhat az élete, és újat kezdhet. A 100 éves keresztényeknek is gyönyörű szép küldetése van, mert egyrészt ha megélték, én János Almán egyszer együtt imádkoztam egy 107 éves emberrel, a Halsi bácsival, és úgy vágyott már az atyai házhoz, és amikor a történeteket mesélte, akkor mindig az első világháborúról beszélgettünk, tehát 80 év kiesett. De a Krisztus nem felejtette el, és vágyott az atyai házhoz, és el is jött az időpont, amikor az atya hazavette őt az ő dicső országába. Küldetés, drága testvéreim! 80-néhány éveseknek is gyönyörű, szép küldetése van. Ahogy a Krisztusban hisz, ahogy él, ahogy bízik, ahogy aggódik, aztán pedig megvigasztódik, mert belé kapaszkodik az ő szavába és üzenetébe, bátorító szavába. Amilyen küldetés ez a családban. Ha netán valaki már 60 éve házasságban él, az egy gyönyörű küldetés a példáról, a szeretetről, a hűségről, a kitartásról, a megbocsátásról, az újrakezdésről. Elmondani a világnak az evangéliumot egy mondatban. Na mondjuk el egy mondatban a világnak az evangéliumot. Mit kéne mondani gyorsan, elmenne, nem lenne időnk többre, csak egy percre? Mondjuk. Nagyon jó. János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeret téged úgy, ahogy vagy. Isten egy dolgot nem tud megtenni, hogy ne szeressen minket. Mindenkit szeret téged úgy, ahogy vagy. Halálos agapé szeretettel. Úgy, ahogy vagy, elveszett bűnös vagy, és ha nem hiszel a Krisztusban, akkor el fogsz veszni. Hiába van pénzed, hiába vagy gyönyörű, egészséges, hiába vannak szép csalfavak reményeid, hiába van nagy földi lehetőséged, nincs jövőd, azt mondja a Biblia, elvesznél, de Jézus meghalt érted, helyetted és miattad a kereszten, és higgy ebben az Úr Jézus Krisztusban, és kövesd őt. Ez az evangélium 4 mondatban. Nekünk küldetésünk van ezt képviselni, ezt elmondani, kézbe adni a János evangéliumát, a levelező Biblia tanulmányt, a 100 féle szórólapot, és az Új Szövetséget, vagy a Bibliát, és küldetésünk beszélgetni emberekkel, és leülni velük egy gulyáslevesre, vagy egy kávéra, ha Angliában lennénk, akkor egy teára, ha Törökországban, akkor biztos zaccos kávéra. Küldetésünk van Krisztust képviselni feléjük. Nehogy azért vesszen el, mert én úgy ültem mellette, és úgy voltam mellette a munkahelyén 30 évig, hogy nem mondtam, és nem képviseltem felé a Krisztust. Mert az Úr pedig ama napon valami ilyesmikről fog rákérdezni, hogy hogy telt az időm, hogyan voltam küldetésben. Mit csináltam a Krisztussal, mit csináltam a kenyérrel, meg hogy küldetésben voltam-e. Mi a szolgálatod a gyülekezetben? Mindenkinek van legalább egy szolgálata a gyülekezetben. Lehet, hogy 3-nál több nem kéne, hogy legyen, mert az fárasztó, és nem jut másoknak hely a szolgálatra. Azt csináld a Krisztusért, Isten dicsőségére, a gyülekezet épülésére. Jobban, hűségesebben, pontosabban, precízebben, szebben, modernebbül. Rengeteg szolgálat, rengeteg feladat, rengeteg lehetőség van, és küldetés. Mi van a szomszédainkkal? Mi van a munkahelyen, a kapcsolatainkkal? A világ sóvárogva várja az Isten fiának a megnyilvánulásait. Most nem mondhatjuk, hogy kommunizmus van, nagy szocializmus van, és bántanak, és üldöznek azért, ha a bizonságot tennünk. Kínában mondhatnák, de ennek ellenére bizonságot tesznek, és milliók térnek meg. Hála a küldetésért, hogy a mindenható Isten engem szerencsétlent méltat arra, hogy a gyereke legyek, és hogy küldetésben legyek. Lelkipásztorként, bizonságtevőként, evangélistaként, tanítóként, diakónusként, lelkigondozóként, énekesként, énekkarvezetőként, látogatóként, imaháztakarítóként, technikus szakemberként. Hát önként, hálából küldetésben lenni a mindenható Isten küldöttjeként ebben a világban. És emberek helyreállhatnak ettől, sőt, üdvözülhetnek. És hogy ez örömet jelent, ez a küldetés. Jó, persze néha elfáradunk. Néha persze elmarad az elismerő szó, de majd megveregeti a vállunkat az Úr. Néha mondhatunk egy bátorító elismerő szót a fiataloknak, vagy azoknak, akik már évek óta dolgoznak talán. A bírálat az csak negyediknek jön. Mondjuk előbb 3 elismerő szót neki. Hadd folytassa örömmel a küldetést és a szolgálatot. Meg hogy együtt, egy cél érdekében, a Krisztus küldöttjeiként, közös ügy a küldetés, közös ügy a gyülekezet élete és missziója, közös ügy az éneklés, közös ügy az evangelizáció, közös ügy a szociális tevékenysége a gyülekezetnek. Ezért hálát adni, hogy Isten méltat arra, hogy egyáltalán tegyem, és új erőt kérve folytatni. Hálásnak lenni a küldetésért. Hogy fölvillanyozzon, és álmodjunk arról, hogy hogyan lehetne jobban és másként elérni a békés csabaiakat. Mert nektek gyönyörű, szép, fontos küldetésetek van, és Krisztus ezt nem vonta még vissza. Valószínű, akkor fogja visszavonni, mikor megérkezik. Váratlanul. Akkor már nem lesz idő missziózásra. Már nem kell szervezkedni, meg már nem kell már imaházba sem menni. Mert elvisz magával. Azt mondja Pál, a kimondhatatlan ajándékért hálás. A Krisztusért és benne mindazért, amit ő adott és hozott. Legyél hálás, legyünk hálásak a Krisztusért. Úgyhogy bízunk benne, követjük őt, és bizonságot teszünk róla. Legyünk hálásak a kenyérért. Úgyhogy elfogyasztjuk, megköszönjük, megdicsérjük azt, aki megfőzte, megsütötte. Nem mondjam azt, hogy ehető. Ha mondhatom, hogy finom volt, drágám. nagyon jó, már megint, nagyon, már meg túl jó volt, már megint. Nagyon jól főzöl. Ja, lehetne ezt még fokozni. És a küldetésért. Igazán úgy lehet hálát adni, hogy csináljuk. Tesszük. Megmondta Jézus. Elküldött. Ha nem tudnám éppen mi a dolgom, kérjek tanácsot a gyülekezet elöljáróságától, melyik az a terület, ahol szükség lenne egy munkatársra. Ha nem vagyok rá kiképezve, képeztessem magam ki, de legyek küldetésben. A szerelméről mindenki gyönyörűen tud beszélni. Jó, nem mindenki tud verset írni, de ugye elkezdünk beszélni arról, akit szeretünk. Na most, ha Krisztus szeretjük első helyen, akkor azért bárki tud róla 1-2-3-4 szép mondatot mondani annak, aki még nem ismeri őt. Ki mondana más a Krisztusról szép mondatokat, mint azok, akik hiszünk benne? Akik hálásak vagyunk érte? Akik értékeljük a kenyerét, amit adott, és akik küldetésben vagyunk? Sok örömet és sok erőt kívánok mindannyiunknak ebben. És engedjük magunkat a Szentlélek által hálás emberré formálni.